Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy a lehetséges légzésre alkalmas, valamint üzemanyagként is felhasználható oxigént előállítani a marsi légkörből. Csúcs technológiás kamerarendszer segít megérteni a villámlás jelenségének hátterében álló fizikát. Egy új vízkezelési módszer segít elkerülni a kemikáliákat. Hollandiában szükség volt egy hídra, hát nyomtattak egyet. Megkezdődik a nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor javítása. Cseppméretű akkumulátor készülhet testbe ültetett eszközökhöz. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként az indiai holdszonda tudományos eredményeiről számolunk be. A Holdon a nappal két földi héten át tart, ezt korlátozta az indiai holdszonda működését is, azonban már most nem sokkal e szakasz befejeztét követően is vannak tudományos eredmények. Az indiai űrhivatal leszálló egysége volt az első, amely hőmérsékleti és sűrűség méréseket végzett a holdi ionszférában, a déli sarkvidéken. A szonda egy olyan hőmérőt is vitt magával, amellyel a talaj hőmérsékletét is mérni tudta néhány centis mélységben. A mérések adatainak előzetes elemzése szerint a holdi nappal idején a talaj 8 centi mélységben 60 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletű, mint a felszín. Ez annak köszönhető, hogy nem jó hővezető a hold talaj. A leszálló egység szeizmográfia számtalan rezgést érzékelt, ezek közt az egyik egy körülbelül 4 másodperc alatt lecsengő rezgés, amely a többitől elkülönült. Holdrengés lehetett, amelyet egy kisebb meteorit becsapódása okozhatott. A holdrengések azonban a becsapódások mellett tektonikai mozgásokhoz, a kőzettestek árapály miatti elhelyezkedéséhez köthetően is kipattanhatnak. Ahhoz, hogy képben lehessünk a rengések természetével, a teljes holdat átfogó szeizmikus hálózatra lenne szükség. Mivel a kén illóanyagnak számít, nem volt túl nagy esélye, hogy találkozzanak vele a mérések során, azonban ennek ellenére is kimutatta a szonda. A kén mellett vas, kálcium, szilícium és alumínium és számos további elem is volt a holdi déli sarkvidék talajában. A kén mennyisége arról árulkodhat, hogy milyen folyamatokban szilárdulhatott meg a holdat egykor bevonó olvadt kőzet burak. Az indiai holdszonda tudományos méréseinek eredményeit osztottuk meg Önökkel az imént. A Mars légköréből lehetséges tiszta oxigént előállítani következő hírünk szerint. A marsjáróba szerelt oxigéntermelő eszköz még a fejlesztőinek a reményeit is meghaladta, vagyis lehetséges légzésre alkalmas, valamint üzemanyagként is felhasználható oxigént előállítani a marsi légkörből. Amikor az első űrhajósok leszállnak a Marson, egy mikrohullámú sütőméretű készüléknek köszönhetik a belélegzett levegőt és a rakéta hajtóanyagot, amely hazajuttatja őket. Az eszköz molekuláris oxigént állít elő egy elektrokémiai folyamaton keresztül, amely egy oxigén atomot választ el a Mars vékony légköréből bepumpált széndioxid minden egyes molekulájáról. Amint ezek a gázok áramlanak a rendszeren, elemzik őket, hogy ellenőrizzék a termelt oxigén tisztaságát és mennyiségét. A készülék sikeresen teljesítette az összes műszaki követelményt, és egy teljes Mars éven keresztül különféle körülmények között üzemeltették, lehetővé téve a műszer fejlesztői számára, hogy sokat tanuljanak a technológiáról. Az előbbiekben felvázolt eszköz lenyűgöző teljesítménye azt mutatja, hogy lehetséges oxigént kinyerni a Mars légköréből. A továbbiakban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk önök is.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az űrbeszerelt csúcs technológiás kamera segítségével érthetjük most meg a villámlást. Csúcs technológiás kamera rendszerrel próbálják megfejteni a villámlás jelenségének hátterében álló ismeretlen fizikát a nemzetközi űrállomásról. A villámlást a felhőkben felgyülemlett elektromos energia okozza, amely gyorsan kisül a talajban, ám bizonyos villámjelenségek a felhők között zajlanak, azaz nem érintkeznek a Föld felszínnel. Továbbá vannak olyanok is, amelyek a felhők felett jelentkeznek, mint például a kék sugár, amely az űrbe kiálló fordított villámokra hasonlít, vagy a vörös lidérc, amely a földi légkör harmadik rétegében csapódik ki. Az ilyen villámok és a felső légkör közötti kölcsönhatás nem teljesen ismert. A kutatók által használt csúcstechnológiás kamerarendszer azért különleges, mert ahelyett, hogy a fényt a kamera zárján keresztül összegyűjtve készítenek képeket, megméri a fénykülönbségeket, majd ezen információk alapján rajzolja ki a megvalósuló képeket. A technológia akár 100 000 kép per másodperc sebességgel is képes rögzíteni. Ez a funkció lehetővé teszi számára, hogy könnyedén felvegye a rendkívül rövid ideig tartó fényes eseményeket is. Az új felvételeken alapuló vizsgálatot Dánia legnagyobb űrkutatási szervezete végzi, amely 2015-ben már vezetett egy hasonló kísérletet. A tudósok a kísérletek során szerzett képektől azt várják, hogy jobban megértik majd, hogy keletkeznek a különböző villámok, és hogyan lépnek kölcsönhatásba a légkör magasabb részeivel. Ennek során azt, hogy a jelenség hogyan befolyásolja az üvegházhatású gázokat, például az ózont. Csúcstechnológiás kamerarendszer segít megérteni a villámlás jelenségének hátterében álló fizikát előző beszámolónk alapján. A Föld megfigyelő műhold megsemmisüléséről kaphatnak most tájékoztatást. A műholdakra vonatkozó szabályozók szerint ma már kétféle végzete lehet az eszköznek, vagy elég a légkörben, vagy olyan helyen kell a felszínre érnie, ahol nem okozhat károkat. Az Európai űrhivatal Föld megfigyelő műholdjának tervezésekor még nem voltak meg ezek a szabályok, így elég nagy feladat várt az irányítókra, amit szerencsére sikerrel teljesítettek is. A felettünk keringő műholdak ezrei közül számos már nem üzemel, azonban ezek is még sokáig Föld körüli pályán maradhatnak. A lassú magasságvesztés valóban túl lassú, ha arra gondolunk, hogy ezek az űreszközök gyakorlatilag szemétté váltak. Az űrszemét csökkentése pedig mindannyiunk érdeke, különben hamarosan eljön az a pillanat, hogy már nem fogjuk tudni elhagyni a Földet. A Föld megfigyelő műhold a szeleket irányító görög mitológiai alak után kapta a nevét, a légkör különféle tulajdonságait mérte. Amint egy 5 évnyi munkája végére érve, azonban új előírásokkal találkozott. A műholdat parancsok sorozatával fokozatosan egyre alacsonyabb pályákra irányították, majd végül a legutolsó parancs már olyan pontra vitte, ahonnan a légköri elégés bizonyos volt. Ez volt a legelső e módon végrehajtott légköri visszatérés, amelyben az egyébként is biztos visszatérést felgyorsították, megsegítették. E folyamattal a műhold visszatérésekor egészen kis eséllyel előforduló törmelék hullását 150-szer kisebb esélyűvé tudták tenni. Útjának utolsó szakaszában a megsemmisülni készülő műhold már nem kommunikált, így távolról radar segítségével tudták szemmel tartani, s ezzel igazolták azt is, hogy a kívánt pályára állt a műhold. Az utolsó felvételek ekkor készültek róla a radar segítségével letapogatva az eszközt. E radarképek mutatták a bukfencező mozgását alig 2 órával a megsemmisülése előtt. Ezek voltak az utolsó felvételek, amelyek a műholdról készülhettek. Az előbbiekben arról értesülhettek, miként fejezte be pályafutását a Föld megfigyelő műhold. hamarosan a tengervízből édes vizet előállítani képes lebegő farmokról hallhatnak. Várjuk vissza önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Élelem és ivóvíz lebegő farmokról hamarosan valóra válhat a következő fejlesztésnek köszönhetően. Dél-ausztrál kutatók kínai kollégáikkal olyan önműködő lebegő farmokat terveznek, amelyek pusztán a napenergia segítségével emberi beavatkozás nélkül képesek a tengervízből édes vizet előállítani, és ezzel növények vízellátását biztosítani. A fejlesztett függőleges lebegő farmok két részből állnak, a felső rész egy üvegházhoz hasonlóan a növényeknek ad otthont, az alsó rész pedig a tengervízből édes vizet állít elő. A víz előállítását is a napfény energiája segítségével biztosítják, ez párologtatja el az alsó szinten a tengervizet, a pára pedig felszállva a felső szintet itatja. A párologtatók magukba zárják a tengervízből kivont sókat, az így sómentesített víz egy erre szolgáló egységen kicsapódik, majd átszívódik a felső szintre. A kutatók egy terepi teszt során brokkolit, salátát és bordáskelt termesztettek az így kialakított lebegő farmokon, csupán tengervízen lebegtetve a szerkezetet további öntözés vagy más beavatkozás nélkül. Más módszerű lebegő farmokhoz képest a tervnek számos előnye van, például elkerüli a túlhevülést és valóban beavatkozásmentesen működhet. Ez az emeletes megoldás nem csak kis területigényű, hanem egyúttal maximalizálja is a termesztésre szolgáló területet. Más megoldások esetében az egyébként is plusz karbantartást igénylő napelemek elvesznek a területekből. A módszer egyelőre még az elv tesztelésénél tart, azonban a kutatók abban bíznak, hogy a további tesztekkel elérhetnek majd egy nagy mértékben is használható tengeri farm tervéhez. Nem kizárt, hogy a jövőben számos nagyméretű tengeren lebegő biodómot láthatunk majd, vagy több kisebb lebegő farmot nagy tengeri területen elosztva. Bolygónk népessége 2050-re elérheti a 10 milliárd főt, ami még több éhes és szomjas szájat jelent, de az imént bemutatott lebegő farmok mindkét problémára megoldást kínálhatnak. Egy új vízkezelési módszerre hívjuk fel most a figyelmet, amely segít elkerülni a kemikáliákat. A csapból kijövő víz biztonságos, iható, de ez nem jelenti, hogy teljesen tiszta. A klorgáz régóta a standard a vízkezeléshez, de a víz gyakran tartalmaz fertőtlenítési melléktermékeket és ismeretlen szennyezők nyomait. Kutatók kifejlesztettek egy módszert ezeknek a melléktermékeknek a kezelésére. Nem a tradicionális módszert alkalmazzák, azt, hogy hozzáadnak vegyszereket, hanem kerülik a fertőtlenítőszereket, a vegyi anyagokat és a fejlett oxidációs folyamatokat, amelyek tipikusak a vízkezelésnél. A melléktermékek eltávolításához filtrációs módszerek egyedi keverékét alkalmazzák, így a vízkezelő központok képesek ultraviola fényt és sokkal kisebb dózisú kémiai fertőtlenítőszereket alkalmazni, hogy minimalizálják a jövőben bakteriális szaporulatot az elosztórendszerben. A MINUS módszer fizikálisan elkülöníti a felbukkanó szennyezőket és fertőtlenítőszer melléktermékeket a fő vízkezelési eljárásból, a már bizonyított folyamatokat alkalmazva. A MINUS módszer szándéka, hogy biztonságosabb, fenntarthatóbb és intelligensebb rendszereket tervezzenek. Mivel technológiáik már elérhetők és bizonyítottak, a MINUS módszer azonnal végrehajtható. Mesterséges intelligenciát is alkalmaznak a hatékonyság növelésére, amely segíti a folyamat optimalizációt és előrejelző karbantartást, a hibás észlelést és diagnózist, az energia optimalizációt és a döntéstámogató rendszereket. Az előbb ismertetett módszer fizikálisan elkülöníti a felbukkanó szennyezőket és fertőtlenítőszer melléktermékeket a fő vízkezelési eljárásból. A folytatásban a szívverést utánzó szivattyúkról lesz szó. tartsanak velünk.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A tudomány mai állása szerint növelhetik az energiahatékonyságot azok a szivattyúk, amik úgy vernek, mint a szív. Az emberi szív inspirálta ritmikus pumpálás módszere csökkentheti a háztartási és ipari csövekben a folyadék mozgatásához használt energiát. Az ilyen rendszerekben a mozgó folyadékok keresztül haladásához, legyen ez a fúró tornyokból származó olaj és gáz finomítókba való juttatása, vagy a keringő víz az otthoni fűtőrendszerekben, körülbelül a világ elektromos szolgáltatásának 10-15%-át teszik ki. A csövekben a turbulencia súrlódást okoz, ami mérhetetlenül növeli a folyadék pumpálásához szükséges energiát. Korábban próbálták csökkenteni a turbulenciát, például azzal, hogy a csövek belsejét bevonták komplex burkolattal, ami nagymértékű alkalmazásnál költséges eljárás. Az emberi szívverés lemásolásával próbálják megoldani a problémát. A kutatók felfedezték, hogy ha a folyadékot pulzusokban pumpálják keresztül egy csövön, akárcsak ahogy az emberi szív mozgatja a vért, az csökkenti a súrlódást a csőben, és ezért az energiafogyasztást is. A kutatók reflektív részecskékkel tarkították a vizet, és átlátszó csöveken pumpálták keresztül, miközben lézerrel belevilágítottak, így látták az örvényeket a folyadékban. Számos ritmikus pulzáló mintázattal próbálkoztak, a legtöbb növelte a víz pumpálásához szükséges energiát. De amikor rövid szüneteket iktattak a pulzusok közé, mint a szívverésnél, azt találták, hogy csökkent a vízben a turbulencia. A legjobb kísérlet 25%-kal csökkentette a súrlódást és 9%-kal az általános energiaigényt. Ahhoz, hogy a való világban hasznosítsák a szivattyúkat, át kell alakítani a pulzáláshoz, ami költséges, de sokkal olcsóbb, mint feljavítani a gyakran hosszas és kényelmetlenül elhelyezett csövek bélését. Iménti hírünkből megtudhatták, hogy az emberi szív lüktetésének utánzása növelheti mindennek a hatékonyságát, az olajcsővezetékektől a központi fűtőrendszerekig. Hollandiában szükség volt egy hídra, így nyomtattak egyet. Ezt az eljárást részletezzük a továbbiakban. A világ leghosszabb és legnagyobb 3D nyomtatott kerékpáros hídja egy hollandiai városban lévő építmény, amely 29 méter hosszú. A közparkban lévő hidat a továbbfejlesztett 3D-s betonnyomtatási technológiának köszönhetően teljes formai szabadsággal tervezték, a mérnököknek nem kellett olyan hagyományos eljárásokhoz tartaniuk magukat, mint például a zsaluzás. A holland kezdeményezés azt az elméletet hivatott bizonyítani, miszerint a nyomtatott hidak sokkal gyorsabban megépíthetők, mint a hagyományos módon létrehozott hidak, illetve nagyobb rugalmasságot és mozgásteret biztosítanak az egyéni, különleges igények kielégítéséhez. Fontos szempont továbbá, hogy ezek a hidak fenntarthatóbbak is, mivel kevesebb betonra van szükség a megépítésükhöz. Nem véletlen az sem, hogy ez a 3D nyomtatott híd épp ebben a hollandiai városban épült, amelyet 2018-ban Európa zöld fővárosává választottak. A 3D nyomtatott híd építését a régió közművekért és vízgazdálkodásért felelős főigazgatósága indította el. A hidat több kisebb részletben nyomtatták ki, majd a darabokat külön-külön szállították a helyszínre, itt szerelték össze a végleges szerkezetet. Ez a módszer eltér a helyszíni 3D nyomtatástól, amit például épületek létrehozása esetén alkalmaznak. 3D nyomtatással készült hídépítésről adtunk információt előző hírünkben. Hídról a vízbe kalauzoljuk hamarosan hallgatóinkat. Várjuk vissza Önöket!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A felszíni infrastruktúrától függetlenül működő kapszulákat helyeznek el a tengerfenéken, amit tengeralattjárókkal érhetnek el a lakói. Erről az építményről kaphatnak most tájékoztatást. Egyedi lehetőséget ad a víz alatti kutatások kivitelezésére az a létesítmény, melyet hosszú távú tartózkodáshoz alakítottak ki, hogy a kutatók nagyobb lélegzetű munkákat is meg tudjanak valósítani a segítségével. A rendszer moduláris és bővíthető, így nagy létszámú csoportoknak is elegendő életteret tud biztosítani, akik a kapszulákba tenger alatt járókkal is érkezhetnek, amennyiben nem akarnak vagy nem tudnak búvárfelszerelést használni. A víz alatti szállás akár 20 évig is üzemelhet megszakítás nélkül, mivel a szükséges átalakításokat és az új modulok hozzáadását anélkül lehet elvégezni, hogy a szomszédos kapszulákban folyó munkát megzavarnák, és az építkezést lehetséges a tengerfenéken is kivitelezni. A vállalat első helyszínéül Wales és Anglia környékét jelölték ki, ahol a tiszta víz és a környezeti viszonyok ideális helyszínt nyújtanak a leendő tengeri falu számára. A modulokat maximálisan 200 méteres mélységben lehet elhelyezni, de az óceáni élővilág megfigyeléséhez ez a szint is jó alapot biztosít. Az imént elhangzott tervek szerint az első tengeri falu 2027-ben nyílik majd meg, de később számos másik követheti, hogy a tudósok mindenhol lehetőséget kapjanak a tengerfenék kutatásához. A nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor javításáról esik szó a továbbiakban. A nemzetközi termonukleáris reaktor építése a jelenleg kivitelezés alatt álló fúziós energiával kapcsolatos projektek legambíciózusabbika, aminek alapjait még az 1980-as években fektették le. Bár a fúziós energiakutatások már korábban is aktívan zajlottak, de a reaktor nagyszabású és már az indulás óta nemzetközi együttműködésben megvalósuló programja új utat nyitott a munkákban, és előrevetítette egy tiszta energiára alapozott jövő lehetőségének képét. A reaktor szívének a vákumkamrának szegmenseivel kapcsolatos hibák némelyikére már majdnem 2 évvel ezelőtt fényderült, részben a modulok éleinek az előírtól eltérő méretbeli jellemzői, részben az egyik szektor hőpajzsának hűtési rendszerén talált rozsdásodása felelősek a problémákért. A hibák kiküszöbölése mindkét esetben jelentős beavatkozást kíván meg, amit nehezít a szektorok elhelyezkedése is, pontosabban azé a szektoré, amit már behelyeztek a vákumkamra üregébe. A vákumkamrát alkotó 9 szektor közül a 6-os számú egységet eresztették le először a mélyedésbe, a másik 2 elkészült modul, a 7-es és a 8-as még szerelés alatt állt, mikor észrevették a hibákat. A modulokat kívülről héliumos hővédő borítással látják el, ami a mágnes rendszer és a kamra közti hőátvitelt akadályozza, és ennek a hűtését biztosító csővezetékeken detektáltak repedéseket, amelyeket a hegesztés alatt fellépő feszültség és egy kis mennyiségű klórmaradvány jelenléte okozta korrózis folyamat hozott létre. A repedéseket csak az egyik modulon észlelték, de biztonsági okokból minden szektor borításának cseréje mellett döntöttek a szakemberek, ezért a már behelyezett egységet is ki kellett emelni. A hőpajzsokat mind a 9 szektor esetében javítani kell, de a teljes cserére csak abban a 2 esetben van szükség, ahol a feszültség okozta korróziós repedéseket egyértelműen kimutatták. A javítási munkák sokáig húzódhatnak, de a reaktor építése eközben is halad. Az előbbiekben fényderült a nemzetközi kísérleti termonukleáris reaktor javításának részleteire. Hamarosan az orvostudomány területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Arról a kutatásról számolunk be most, amelyben a virágpor típusainak felismerését, azonosítását mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek megkönnyíteni a szakemberek. Javában tart még a parlagfű sokakat ingerlő pollenjének szezonja, fontos is tudni, mi lebeg a levegőben, amelyet belélegzünk. A környezeti mintákban található pollenszemcsék és spórák vizsgálatának segítségével például feltárható, milyen növények éltek egy egykori erdőben, vagy milyen növényeket termeltek egy egykori település környezetében. Azonban a mikroszkopikus szemcsék felismerése nem csak hatalmas tudást igénylő feladat, hanem sok időt is felemészt. Az újonnan kifejlesztett módszer egy orvosi kutatásokban alkalmazott sejtvizsgálati technológiát ötvözi a betanított mesterséges intelligencia felismerő képességével. A módszert a modern korok kihívásainak elegettéve tovább is fejlesztik. A kutatók szeretnék elérni, hogy kiderüljön a segítségével pontosan mely fűfélék pollenje lebeg épp a légkörünkben, ugyanis egyes fűfélék jobban allergizálnak, mint mások. A pollenkutatás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát elemeztük előző hírünkben. Cseppméretű akkumulátor készülhet testbe ültetett eszközökhöz, utolsó beszámolónk szerint. Jelentős lépést tettek kutatók a sejtek közvetlen stimulálására alkalmas miniatűr biointegrált eszközök megvalósítása felé. A tanulmány szerint sejtekkel kölcsönhatásba tudnak lépni, és azokat stimulálni képesek. A tudósok úgy vélik, a jövőben fontos terápiás alkalmazásoknak fognak számítani a testbe épített apró eszközök, amelyek például az automatikus gyógyszeradagolást és a gyorsított sebgyógyulást szolgálják. A kutatók olyan miniatűr áramforrást fejlesztettek, amely képes megváltoztatni a tenyésztett emberi idegsejtek aktivitását. Az eszköz, amelyet az angolnák áramtermelése ihletett belső iongradienseket használ az energia előállításához. Úgy vélik, hogy az eszköz moduláris felépítése lehetővé tenné több egység kombinálását, így jelentősen felskálázhatnák az általa generált energiát. Ha sikerül, az megnyithatja az utat a következő generációs viselhető eszközök, biohibrid interfészek, implantátumok, szintetikus szövetek és mikrorobotok sikeres energiaellátása felé. Biointegrált kisméretű készülékek energiaellátását célozták meg kutatók az imént elhangzott tanulmány alapján. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk az indiai holdszonda tudományos eredményeiről. Megtudhatták, hogy csúcs technológiás kamerarendszer segít megérteni a villámlás jelenségének hátterében álló fizikát. Hallhattak az önműködő lebegő farmokról, amelyek pusztán a napenergia segítségével emberi beavatkozás nélkül képesek a tengervízből édes vizet előállítani, és ezzel növények vízellátását biztosítani. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy növelhetik az energiahatékonyságot azok a szivattyúk, amik úgy vernek, mint a szív. Szó volt a felszíni infrastruktúrától függetlenül működő kapszulákról, amit tengeralattjárókkal érhetnek el a lakói, valamint ismertettünk egy kutatást, amelyben a virágpor típusainak felismerését, azonosítását mesterséges intelligencia segítségével igyekeznek megkönnyíteni a szakemberek. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!